Másnap már egész otthonosan ment hivatalba, lereferáltatta magának a legsürgősebb ügyeket, nagyon megvolt magával elégedve, hogy semmi baklövést nem csinált. A riport az újságban nagy feltűnést okozott, azt mondták róla, olyan riport volt, mint a minisztereké. A legnagyobb politikusok szoktak ilyen úri fölénnyel nyilatkozni, egyáltalán semmi zavar nem volt. Egyes szavait elismételgették mindenfelé, különösen nagy sikere volt a két jelszónak, hogy a kisbérletek ügyében annak az elvnek kell érvényesülni, hogy a káposzta is megmaradjon, a kecske is jól lakjék. Úgy vették be ezt a régi mondást, mintha még soha se hallotta volna senki, hanem ő találta volna ki. Nem is értette, mi az, ami úgy tetszik rajta az embereknek, valószínűleg az, hogy nem volt nagyképű, és úgy magyarázhatták, ahogy akarták, minden esetre mulatságos volt. De a másik még jobban tetszett, hogy adófizetésre kell lelkesíteni az embereket. Ez valósággal városi szenzáció lett, mindenki nevetett rajta. Ennek a kijelentésnek olyan hatása volt, hogy egy napig egyébről sem beszéltek, csak hogy az új főügyész adófizetésre akarja lelkesíteni az embereket. Lehet ennél váratlanabbat és furcsábbat mondani ebben az országban, ahol csak ugyan mindenki adócsalásból él. Kénytelen az állam kétszeres, háromszoros, tízszeres adót vetni ki, hogy valamit bekapjon. És még így is mindenkinek túl sok az a valami, amit fizet, mert hiszen éppen abban az időben rettenetesen elmúlt a konjunktúra. A konszolidáció után egy ideig valósággal gazdagodási álomország lett itt, a parasztról meséket beszéltek, hogy a sublót fia tele van papírpénzzel, s nem tudják meg se számlálni. Külön számoló emberek járják a vidékeket, akik megolvassák a gazdák pénzét. Ez volt az a kor, mikor a Pötös Máté parasztgazda bement a városba, és bútort rendelt a Juliska jányomnak, mikor az asztalos azt mondta, hogy 3000 új pengőjér akar csinálni, szólt az öreg Pötös a feleségének, menjünk innen, anyjuk, míg szebbet akarunk a jányunknak. Az asztalos megijedt, és újra elkezdett számolni, és azt mondta, ne menjenek, 5000-ért olyat csinálok én, hogy azt megcsodálja még a pap is. Kevés, ne az nekünk, nem vagyunk mink olyan kódusok, mint a pap. Azt mondja az asztalos észbe kapva. Ja, ha maguk igazit akarnak, akkor csináljuk palisanderből az egészet, kívül belül. Avval neki fog számolni, és azt mondja. No hát, 12000-ért meg lesz, de olyan, hogy még a méltóságos gróf úrnak sincs különb. Na hát, egy ongorát adjék még hozzá, akkor megelégszünk. Kapott aztán hozzá még egy ongorát, 800 pengő helyett 3000-ért, avval megelégedtek. Hát ennek az időnek már vége volt, most már kezdett a pénz elértéktelenedni, mert a buza ára leszállott 32 pengőről 20-ra. A csizma ára meg felment 22-ről 40-re. A motorok is eldivatosodtak, nem is volt gazda, aki motort nem vett, s az egy év alatt, kettő alatt kifutott a pályáját, nem értettek hozzá, gépészt kellett fizetni, és így egy-kettőre megint beütött az ijedelem és rémület, hogy a rövid dicsőség után a földméves visszacsúszott a bajoskodás állapotába. Most jön egy új főügyész azzal a nagyszerű indítvánnyal, hogy meg kell szerettetni az emberekkel az adófizetést. Csak reggel jutott eszébe Pistának, hogy nem korrigálta a hírlapíró cikkét. De amikor elolvasta a cikket, látta, hogy valaki korrigálhatta, mert ez az adófizetési felszólítás úgy lógott benne, mint a légy a levesben. Ő tegnap az újságírónak nagy nemzetgazdasági elméletet fejtett ki, amit az szorgalmasan le is írt, hogy miért kell adót fizetni. Azért, mert akkor az adófizetők a kezükben tarthatják az államot és a hatalmat. Joguk van beleszólni az adók hova fordításába. Példákat is idézett. Hogy mikor a bolgárok a háborúba belementek, a legutolsó bolgár gazda is kiszámított, hogy mit kockáztatnak, s mit nyerhetnek a háború által. Ez nem volt meg mi nálunk, mert a magyarnak nincs átfogó nemzeti gondolkodása, a mi népünktől távol van az, hogy a nemzet szükségleteire gondoljon. Mi csak fizetjük parancsra a pénzt az államkasszába, ezzel szemben sejtelmünk sincs arról, hogy mi lesz abból a pénzből. A magyar nem gazda az országban, csak adófizető alany. Mindezeket a magasabb politikai tanításokat szépen kihúzta valaki, és maradt egy friss és vicces előadás az új főügyész első napjáról. Mikor a hivatalban, bezárkózva a szobájába, végigolvasta a tudósítást, egy kicsit szégyelte magát, de egy kicsit örült is, hogy semmi nehéz és semmi kompromittáló dolog nincs benne. Tegnap a polgármester csitítása után beszélgetés közben olyan dolgokat talált mondani, hogy most örült, hogy nem kell értük felelősséget vállalni. Ki lehetett az a jótékony lélek, aki megmentette ezektől a súlyos gondoktól? Gyanakodott, hogy maga a polgármester húzta ki mindazt, ami túl volt a könnyed csevegés és vidámság határán, mert bizony gondolta most magában, ha az mind megjelent volna, amit ő mondott, talán még lázítónak is mondhatták volna. Hála Istennek, hogy így történt, és pirult, hogy a polgármester ennyire beleavatkozott a nyilatkozatába. Még ezen tűnődött, egy bankember jelentkezett nála, a nagy takarék küldte be egyik tisztviselőjét. Valami egyszerű ügyben kellett neki egy aláírás, valami pörös ügy volt a város és a takarék között. Nem adta meg az aláírást, hogy ő még nem jogosult annak a megadására. Nem sürgős, főügyész úr, kérem, egyáltalán nem sürgős, csak a rend kedvéért voltam bátor jelentést tenni, majd annak idején méltóztatik legjobb belátása szerint elintézni. Majd megbeszélem a polgármester úr őméltóságával. Igen, igen, legyen szabad alázatosan megjegyeznem, hogy nagyszerű volt a főügyész úr nyilatkozata, nagyszerű volt, kérem, a vezérigazgató úr el van ragadtatva, azt mondta, hogy ez egy nagyszerű ember, így mondta. Hallgatott, mosolygott. Jelent volna csak meg úgy, ahogy ő mondta. Akkor nem bizonyos, hogy a vezérigazgató úr ugyanilyen elragadtatással fogadta volna, gondolta magában. Pardon, főügyész úr, valamit akarok még mondani. Kardicső vezérigazgató úr meghagyta, hogy nyerjem meg a főügyész urat komittensnek. Hogy komittensnek? Nagy súlyt helyez rá a vezérigazgató úr, hogy főügyész úr a bank útján bonyolítsa le pénzügyeit. Nagy szégyen ránk, hogy a főügyész úr neve elősen fordul a könyveinkben, egyáltalán soha nem méltóztatott a nagy takarékhoz semmi ügyben sem fordulni. Nincsenek bankügyeim. Egész nevetséges és lehetetlen helyzet, hiszen az elmúlt esztendőben még a pusztai pásztorok is tőzsdejátékkal foglalkoztak. Hogy ne kérem, van egy csikós számadó, aki kőszenet vett és rimamurányit, de olyan mértékben kérem, hogy mikor lebonyolította az angazsmányait, a birtokot vásárolta belőle a Madason. Hogyne, abban az időben mindenki kötéseket csinált, egyedül a főügyész úr az, aki a legcsekélyebb üzlettel sem tisztelt meg bennünket. Hiszen nem rajta múlik, de Lina annyira távol volt minden spekulációtól, hogy soha nem lehetett rábírni, hogy a legcsekélyebb szerencsejátékot is megpróbálja. Hát, azt mondja a vezérigazgató úr, hogy legnagyobb súlyt helyezi rá, hogy főügyész úr beálljon a takarék ügyfelei közé. Hogy képzeli azt Kardics bácsi? Nevetett a mindentudó banktisztviselő szemébe. Nagyon egyszerűen, ha például holmi csekély konvertálásra volna szüksége a főügyész úrnak, adósságaim nincsenek. Mindig volt annyi jövedelmem, hogy teljesen adósság nélkül úsztam meg az életet eddig. No, ez ezután nem lehet így, mondta a banktisztviselő. Ezen túl más életet kell élnie nagyságodnak, és én nem is akarok mást jelenteni, csak ami kötelességemmé tétetett, részünkről a legnagyobb előzékenységet fogja tapasztalni a főügyész úr. Kérem, majd beszélek a vezérigazgató úr őméltóságával, különben nagyon kedvesek vagytok. Nem is tudta, miért tegezte le hirtelen az egyszerű banktisztviselőt. Melegen kezet fogott vele, és vidáman kikísérte az ajtóig. Mikor visszafordult, egész hangosan azt mondta. Az első Panama, az első pajtikám, az első Panama. Mulatott rajta, hogy azon kapta magát, hogy egészen a polgármester hangján ismételgette a szavakat. Ez a pajtikám, ez is a polgármester kedves szava. Nincs ebben semmi, mondta aztán magát vigasztalva, mert hiszen arra sosem leszek kapható, hogy igazságtalanságot és jogtalanságot tegyek, s belenézett a labba, vörös ceruzával mindjárt alá is húzta a következő nagysúlyú mondatot. Az igazság és a jog alapján állok, és egyetlen célom a polgárság érdekeinek védelme. A polgármesteri titkár jött, hogy ő méltósága hívatja. Sietve vette a kalapját, Péli kabátját vállára vetette, elől a szárnyait összefogta, úgy sietett át. Most a polgármester azonnal fogadta, egy percig se kellett várnia, pedig ketten is voltak bent, akik referáltak. Várjatok, szólt rájuk a polgármester, és azok távoztak. Na, hogy aludtál? Ültette le valósággal, lenyomta nagy fotőbe. Nagyszerűen, méltóságos uram, de méltóságot egészen friss, olyan, mint egy jogászdiák. No-no, nevetett a polgármester. No-no, de igazán, méltóságos uram, ennyi, de nehéz fejed van, talán el is felejtetted a nevemet. Dehogy is, drága Béla bátyám, hogyan köszönjem meg, hogy a korrektúrát elméltóztatott végezni helyettem? Hogy nem korrigáltál? Nem, mert mi tűrés tagadás, elaludtam, és a feleségem nem tudta, milyen fontos dolog ez reám sajnált felkölteni ilyenek az asszonyok, úgyhogy úgy ment vissza a korrektúra, ahogy jött. Úgy, mondta a polgármester kiismerhetetlenül. No, hisz akkor így is jó, de ez véletlen szerencsém, mert ritkaság, hogy nem maradt benne semmi különösebb sértő és bántó passzus. Azaz, egy, talán. Micsoda? Kérlek alázattal, Béla bátyám. Még maga a kifejezés nem volt éppen rossz, mert egy főügyész nem is tehet egyebet csak azt, hogy a jog és törvény alapján áll, de az igazság szónak a hangsúlyozás az kissé, hogy úgy mondjam, éles, élesnek hangzik. Mert ugye mindenki az igazság alapján áll, de ha a jog és törvénnyel szemben az igazságot hangsúlyozza a főügyész, az esetleg visszatetést kelthet bizonyos körökben, s ki lehet az ellenzéknek játszani a hatósággal szemben, mintha eddig mások nem az igazság alapján állottak volna. Az igazság csak annyiban játszhat szerepet, amennyiben megegyezik a joggal és törvénnyel, nem? Természetesen. A polgármesternek ma nem volt olyan jó kedve, mint máskor. Nagyon sokat nyargalászott ezen az igazság szón. Nem is lehetett egyébbel magyarázni, csak azzal, hogy rossz kedve van. Talán valami baja van. Ilyen öreg embernél már a legkisebb hangulatváltozás meglátszik az arcon, a kedélyen. Leforrázva ült a helyén, és nemigen mert szólani. Na, hiszen el fog csúszni. Remélem, nem veszik úgy észre az emberek, mert azt meg kell tanulnod, hogy az emberek nagyon szeszélyesek. Míg valaki kedvencük, addig sok mindent megbocsátanak neki. De ha egyszer megfordul a hangulat, akkor aztán minden eszükbe jut. Lesz idő, mikor, ha kisiklás történik, azt fogják mondani, hogy bezzeg az igazság volt neki fontos, és mégis. Vagy azt, hogy már ez akkor is piszkálódott. Ez valósággal ügyészi vádbeszéd volt ellenünk. Emlékezzetek csak, hogy már az legelső nyilatkozatában az igazságot fenyegette. Na, hiszen nincs semmi baj, mert elég mulatságos volt, de korrektúra nélkül hogy lehet kibocsátani egy újságbeli nyilatkozatot? Ha nyomtatásban átolvasod, biztos, hogy ezt korrigáltad volna, mert figyeld meg a következő mondatokat, ezt bizony könnyen lehet az ellenzéknek felhasználni, és ellened fordítani azzal, hogy rátámaszkodik, és nem szeretem, hogy nem korrigáltam. Azt hittem, méltóságod lesz olyan kegyes és belepillant. Én megmondtam a szerkesztőnek, hogy egy levonatot okvetlenül juttassanak a méltóságod lakására. No igen, azt ők úgyis megteszik, szólta el magát a polgármester, de én csak bizonyos lehetetlen dolgokat húztam ki. Ezt szándékosan benehagytam, mert akartam látni, hogy észreveszed-e vagy sem. Úgy. Ez valóságos csapda volt akkor. Ennek mindig ki lesz téve? Nagyon szépen köszönöm, mondta aztán kisvártatva. Igazán nagyon szépen köszönöm, hálásan köszönöm méltóságod, jó akaratát. Mi van ezzel a takarékkal? Kardis telefonált, hogy egy aláírásodra van szüksége, ha is megtagadtad. Erről akarok éppen referálni, én csak azt mondtam, megbeszélni kívánom, hogy méltóságod utasítását kívánom bevárni, mert az ügyet még nem ismerem, és nem tudom, mi a város álláspontja ebben az ügyben, mert voltak éppen a takarék és a város között levő perre vonatkozik. Meg kell adni, mondta a polgármester egyszerűen. Aztán azonnal más hangon is derült ebben, mondta, hallom, vadászember vagy. Igen, de most nem vagyok benne egy vadásztársaságban sem, a vadászegyem természetesen megvan, de inkább csak az apósom birtokán szoktam nyulászni, már mikor időm van rá. Á, az apósod Szent Kálnai? Igen. Hol a birtoka? Kint van Kishegyesen. És milyen birtoka van? 80 holdja van, de bérel mellette egy birtokocskát. Igen. Az idén ezek a nyulak már egy kicsit rendesebben viselik magukat. Persze a forradalmak alatt a parasztok mind kipusztították a vadállományt. Még volt patronjuk a háborúban, és élesen lőtték a varjút. Nevetett, és műfogai úgy kilátszottak, hogy a foglalata is meglátszott. Mikor elbocsátotta az öreg úr, kicsi zavarban volt, nem tudta most, mit kell mondania. Hát, bocsánat, méltóságos uram. Köszönt el. No, szervusz, szervusz, patikám! Ahogy elment a polgármester szobájából, olyan komoly volt, hogy a titkár bizalmasan hunyorgatott a szemébe. Ma átkozott hangulata van az öregnek. Nem vettem észre, mondta neki. Azzal visszament az irodába. Lassan elmúlt a kedvetlensége. Vigasztalta magát, hogy az öregnek nehéz lesz beleszoknia, hogy új ember, új szellemet, új szavakat és új célokat hoz. Nem is szabad engedni, mondta magának. Milyen jó, hogy kitérő választ adott Kardics üzenetére. Csak nem fogja eladni magát. Nagy dolog az, hogy az ő neve nem fordult elő még eddig a takarék könyveiben. Ez maga erőt ad és fölényt biztosít a számára. És hogy Kardics olyan hamar telefonált, hogy ő megtagadta az aláírást. Az lett volna furcsa, ha meg nem tagadja. Hogy jön ő ahhoz, hogy mindjárt az első nap aláírást adjon egy olyan ügyben, amit nem ismer? Első dolga volt, hogy bekérette azt az ügyet, amelyre a bankféle aláírás vonatkozott. Péterfi doktor volt a referense, ez bejött. Kérlek szépen, mi ez a macskási ügy? Péterfi doktor sovány, szőke, erős csontú székelyember volt, mély alázattal, ahogy csak az erdélyiek tudnak ravaszul meghajlani, lereferálta. A takaréknak volt egy kis bérlete az erdőn, amelyet egy macskási nevű embernek adtak tovább, ez kitermelte a fát és elmulasztotta a törvény és szerződés értelmében tovább fásítani, hanem egyszerűen kukoricát vetett a földbe. Ekkörül az erdősítés körül volt a per, Péterfi doktor abban az irányban informálta őt, hogy a banknak egyáltalán nincs igaza, s tudatosan tértek el a szabályoktól, és azért kellett a városnak megindítani a pert, mert az erdőhivatal utasította rá. Hogy ők kibújjanak a felelősség alól, kénytelenek voltak a bankot s a bank macskásit perelni. No, de hát az erdőhivatalnak igaza van. Hogyne, igaza van. Nem tudta, milyen aláírást akart kapni a bank. Félt, hogy valami perdöntő aláírásról van szó, például valami olyanról, hogy a város elismeri, hogy a szerződés kiadásánál ő írt alá tévesen valamit. Kérlek, telefonálját a takaréknak, hogy mit akarnak. Ő ez alatt még ez a telefonálás a szobájában lefolyt, mert csak egy telefonja volt az ügyosztálynak, az iratokat tanulmányozta. Látta, hogy már 4 éve folyik ez a per, és bizonyára olyan kellemetlen dolog, hogy még Makróci sem akarta elsimítani. De a takarék csak azt a választ adta, hogy csupán azt kívánják igazolni, hogy bizonyos ügyirat a bíróság részéről mikor jött. Az érkezés idejét csak az ügyosztálynál lehet megállapítani. Ezt a telefonnál állva referálta Péterfi. Mondd meg, hogy ennek semmi akadálya sincs. Péterfi visszamondta és letette a kagylót. Te hová való vagy, Péterfikém? Péterfi elmosolyodott. Én, kérlek alázattal, főügyész uram, én menekült tisztviselő vagyok, erdélyi, Udvarhely megyéből. Ha szép. Mosolygott, hogy egészen úgy bánik ezzel a vele egykorú tisztviselővel, ahogy ő vele a polgármester. Péterfi doktor kitűnőfejű ember volt, nagyon jól ismerte az ügyeket, és egész délig ezeket tárgyalta vele. Sokat tanult ezen a napon.